A Mi időnk című Biblia tanulmányozó ige hirdetés sorozatunk mai alkalmán azt a kérdést járjuk körbe, hogy miért ad Isten törvényeket. Ezen a mai délelőttön Hóseás próféta könyvéből olvassuk Isten igéjét, egy rövid, de annál fontosabb verset. Így hangzik Isten igéje, Hóseás próféta könyve 8. fejezetéből a 12. vers. Előírhatok nekik 1000-nyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk. Még egyszer. Ezt mondja az élő Isten. Előírhatok nekik 1000-nyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk. Imádkozzunk. Atyánk, szeretünk téged, és meg akarjuk érteni azt, amit ma üzenni akarsz a számunkra, és nem csak megérteni akarjuk, hanem be is akarjuk teljesíteni, ahhoz akarjuk igazítani az életünket. Ehhez adj nekünk ma halló füleket és értő szíveket. Jézus nevében. Amen. Előírhatok nekik 1000-nyi törvényt. Azt gondolják, nem tartozik rájuk. Isten törvényeiről még hívő körökben is gyakran első hallásra a betarthatatlan szabályok és az értelmetlen tiltások jutnak eszünkbe. De miért? Miért van ez így? Vajon az az Isten, aki a gravitációt megalkotta, ami elég szilárdan tartja a teremtett világot? Vajon az az Isten, aki az évszakok körforgását megalkotta, és ennek a rendszeressége megakadályozhatatlan, és újból végbe megy a világban? Vajon ez az Isten valóban értelmetlenül akarna elhordozhatatlan terheket akasztani a nyakunkba? Egyáltalán nem. A mai délelőttön azt szeretném körbejárni Isten igéje alapján, hogy ha ez így van, és Isten nem értelmetlen és nem elhordozhatatlan teherként adja az emberiség számára az ő törvényeit, akkor miért? Miért ad Isten törvényeket? Miért ad Isten törvényeket? Ezt fogjuk körbejárni a mai délelőttön. Három igazságot fogunk megállapítani, előjáróban szeretném ezeket felvállalni. Azért ad Isten törvényeket, mert a törvények biztosítják a világ kiszámítható működését először is. Aztán azért ad Isten törvényeket, mert a törvények védik a törvényalkotó alapértékeit másodszorban. Harmadjára pedig azért ad Isten törvényeket az emberiségnek, mert a törvények elválasztják a jogosultakat az illetéktelenektől. Érzékelhetitek a megfogalmazásokból, hogy a jog nyelvén igyekeztem körbejárni mindazt, ami miatt Isten törvényeket ad a számunkra, hogy még közelebb jöjjön hozzánk, hogy komoly dologról van szó. Hogy amikor törvényekről beszélünk, azt komolyan veszi a minket körülvevő világ is, igyekszik ezt leírni a jog nyelvével, és ezáltal igyekszem én is közelebb hozni ma hozzánk Isten törvényeinek a miértjét. Tehát először is, a törvények biztosítják a kiszámítható világ, a világ kiszámítható működését. A törvények biztosítják a világ kiszámítható működését. Jeremiás próféta az ő könyve 51. fejezetének 15. 16. versében így ír Istenről. Az Úr ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, Az ő értelme feszítette ki az eget. Mennydörgő szavára víztömeg támad az égen, felhőt hoz fel a föld széléről, villámokat alkot az esőhöz, és szelet bocsát ki kamráiból. Jeremiás szerint a teremtés egy tudatosan átgondolt folyamat volt, amely a formálatlan káoszból rendezett életteret hoz létre. A teremtés Isten részéről egy bölcs dolog volt, egy tudatosan átgondolt és bölcsen előrelátóan véghez vitt folyamat volt, amely a formálatlan káoszból rendezett életteret hozott létre. Hogyan? Úgy, hogy Isten meghatározta a teremtett világ részeinek a működését, a célját és a határait. A teremtés során Isten meghatározta a teremtett világ részeinek a működését, a célját, és elrendelte a határaikat. Így biztosítható a világ kiszámítható és rendezett működése. Amíg a teremtett világ részei funkciójuknak megfelelően működnek, vagyis amíg betöltik a teremtésük célját, addig rend uralkodik a világban. Amíg a teremtett dolgok, a teremtmények nem lépik át a nekik Isten által adatott kereteket, vagyis nem lépik túl a saját határaikat, addig a világban rend és rendezettség uralkodik. Amikor azonban egy teremtmény átlépi az Isten által adatott határokat, akkor a káosz fog ismét eluralkodni a világon. A határ átlépés tehát törvényszegés. És minél több ebben a világban a határ átlépés, minél több a törvényszegés, értelemszerűen annál nagyobb lesz a bennünket körülvevő káosz is. Mert Isten bölcsen, gondosan, előrelátóan és tudatosan teremtette meg a világot, tudatosan adott a teremtett világban lévő teremtett dolgoknak és teremtményeknek működést, célt és jelölte ki a határaikat. Amikor azonban egy teremtmény nem úgy működik, ahogy Isten azt elképzelte volna, amikor nem tölti be a teremtettségének a célját, vagyis átlépi a határait, akkor a világban elkezd eluralkodni a káosz. A példabeszédek 8. fejezetében egy figyelemre méltó leírást olvasunk Isten teremtő munkájáról. A bölcsesség, Isten bölcsessége, mint egy megszemélyesített alak, beszél arról, hogy Isten hogyan vitte végbe a teremtésnek az egyes rész folyamatait. Hogy micsoda óriási munka volt az, amikor Isten megalkotta a világot. Hát nézzük ezt tehát a példabeszédek 8. fejezetéből a 27. 29. verset. Ott voltam, mondja a bölcsesség, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött, amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, és amikor kimérte a föld alapjait. Gyönyörű leírás ez Isten teremtő munkájáról. Azt mondja, a megszemélyesített bölcsesség, hogy végignézte a teremtést, és előtte állt egy olyan Isten, aki egyszerre király, a világ mindenségnek a teremtője és királya, és ez a király fogja magát, felgyűri az ingúját, és neki áll a káoszból rendezett életteret létrehozni. Miért? Azért, hogy aztán ebben a rendezett élettérbe belehelyezhesse az ő legdrágább szeretett teremtményét, az embert. És ezért Isten meghatározza a teremtett világ részeinek a működését, elrendeli a céljukat, és kijelöli a működésüknek a határait. Hát ezeket nevezzük törvényeknek. Amikor Isten elrendeli a teremtett világ dolgainak a működését, meghatározza a céljaikat, és megszabja a határaikat. Azért, hogy a világban a menny rendje uralkodjék. És Istent úgy mutatja be számunkra a Biblia, mint aki nem egy megközelíthetetlen király, hanem mint aki egy olyan király, aki annyira szereti a teremtésnek a munkáját, mert szereti a teremtményeit, hogy felgyűri az ingúját, és megszilárdítja az eget, kiméri a látóhatárt a mélység fölött, kifeszíti a fellegeket. Hát ez kemény munka, valamit kifeszíteni, valamit lemérni, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse a partját, vagy amikor kimérte a föld határait. Isten bele akarta tenni minden erejét és minden szeretetét abba, hogy számunkra egy rendezett életteret hozzon létre, ami kiszámítható. Ami nem változik napról napra, vagy óráról órára, de még évről évre sem. Hanem ami jól működik, mert a menny rendje szerint működik, törvények szerint. De most már láthatjuk, hogy ezek a törvények, amiket hagyományosan természeti törvényeknek nevezünk, ezek nem önmagukért valók, hanem azért, hogy biztosítsák a világ kiszámítható működését. Ezek Isten szeretetéből fakadnak. A törvények Isten szeretetéből fakadnak. Ezt jól jegyezzük meg, mert a későbbiek szempontjából is nagyon fontos lesz. Ahogyan a természeti világ működését törvényekkel szabályozza Isten, úgy az emberi életet és az emberi kapcsolatokat is törvényekkel szabályozza az Úr. Ahogyan tehát a világban léteznek természeti törvények, Isten jó akaratából, szeretetéből, ugyanígy megajándékozta az emberiséget lelki, szellemi típusú törvényekkel. És ahogyan a természeti törvényeknél láttuk, hogy ez Isten jóságából és szeretetéből fakad, hogy a világ ne kaotikus legyen, hanem kiszámítható, ugyanígy az emberi rendnek a törvényeit is azért adja Isten, hogy az emberi élet és az emberi kapcsolatok kiszámíthatók, jól értelmezhetők és világosak legyenek. Amilyen nyilvánvaló, hogy a természeti erők, hogyha átlépik a határaikat, és a természeti törvények felborulnak a határ átlépések következtében, úgy a világban eluralkodik a káosz, pont ugyanennyire nyilvánvaló, hogyha az ember átlépi a határait, hogyha az ember áthágja a jóságból és szeretetből neki adott lelki-szellemi típusú törvényeket, akkor az emberi élet és az emberi kapcsolatok is káoszba fognak fulladni. Az ember úgy tűnik mégsem hajlandó belátni ezt az összefüggést. Pedig Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy amilyen szilárdak a természeti törvények, pontosan ugyanannyira szilárdak és megkerülhetetlenek a lelki típusú törvények is. Pál apostol a Galatákhoz írt levelének a 6. fejezetében, a 7.-8. versben ezt írja. Ne tévelyegetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, az a lélekből fog aratni örök életet. Nem ritka, hogy Isten valamilyen természeti törvénnyel írja le a lelki törvényeket is. Hát miről olvasunk itt? Vetésről és aratásról. Ezek lelki természetű dolgok? Nem. Kőkeményen fizikai természetű dolgok. Elvetjük a magot, ki kell belőle a magnak megfelelő növény. Pontosan erről van szó a lelki életben is. A lelki természetű törvények között is megtalálható, amit úgy nevezünk, hogy vetés és aratás törvénye. És Pál apostol így kezdi a gondolatmenetet, hogy ne tévelyegjetek, ne legyenek illúzióitok. Istent nem lehet megcsúfolni. A lelki természetű törvényeket sem lehet áthágni következmények nélkül. Mert az a típusú törvény, hogy amit vetek, azt fogom aratni is, hogy amilyen magot a földbe vetek, annak megfelelő növény fog kikelni, ezt a törvényt nem lehet felülírni. Áthágni át lehet a határokat, de ezt a lelki törvényszerűséget felülírni nem lehet. Márpedig az emberek próbálkoznak újra és újra felülírni, megkerülni azt az igazságot, hogy a lelki törvényszerűségeket sem lehet áthágni következmények nélkül. Mert amit vet az ember, azt fogja aratni is. És Pál apostol azt mondja, hogy a vetés és aratás törvényének megfelelően két típusú életforma áll az emberek előtt. Választhatsz, hogy vagy a saját testednek vetsz. Pál apostol megfogalmazásában a test, azaz ehhez a világhoz kötődő, erre a világra fókuszáló életforma, vagy pedig a léleknek vetsz, vagyis ez az Istennek odaszánt és Isten céljait szem előtt tartó életforma. A kettő közül választhatsz, de mind a kettőnek meglesznek a megfelelő következményei, mert a vetés és aratás törvénye be fog teljesülni rajtad. Nagyon egyszerűen működik a vetés és aratás törvénye. Itt van ez a hajszárító, és itt van ez a víz. A természeti törvényekről minden további nélkül elfogadjuk, hogy nagyon súlyos következményekkel járnak, igaz? Tudjuk, hogy a természetben létezik az elektromosság, és hogyha az elektromosság vízzel találkozik, és ez a kettő együtt egy emberi testtel találkozik, annak végzetes következményei vannak, igaz? Hát ezért van az, hogyha közelítek a vizestál felé, és itt élő adásban közelítek a vizestál felé, akkor nagyon remélitek, hogy ismerem azt az igazságot, azt a természeti törvényt, hogyha az elektromosság vízzel és egy emberi testtel találkozik, annak beláthatatlan következményei vannak, igaz? És nagyon bízom benne, hogy minél jobban közelítem a tál felé a hajszárítót, a víz felé a hajszárítót. Nagyon bízom benne, hogy közben egyre feszültebben ültetek a kanapétokon. Legalábbis remélem. Amilyen nyilvánvaló, hogy a természeti törvényeket nem lehet megkerülni következmények nélkül, ugyanilyen nyilvánvaló, hogy a lelki törvényeket sem lehet áthágni következmények nélkül. Mert a törvények biztosítják a világ kiszámítható működését, és hogyha áthágjuk a törvényeket, ha figyelmen kívül hagyjuk a törvényeket, akkor a világ kiszámítható rendje felbomlik, és a világ kaotikussá, átláthatatlanná és kiszámíthatatlanná válik. Kezdetben az ember életét és az emberiség életét egy parancsolat szabályozta. Egy parancsolat volt az ezernyi helyett, és ez az egy parancsolat így hangzott: annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, mondta Isten, ne egyetek arról, ne is érintsétek, mert amely napon esztek róla, meg fogtok halni. Az emberiség életét ez az egyetlen parancsolat szabályozta. Ne egyél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, mert bele fogsz halni. Miről szól ez az egyetlen törvény? Arról, hogy bízz bennem. Isten törvénye a teremtett emberiségnek egy parancsolatban állt, és ez nem volt bonyolult. Bízz bennem. Mert minden további ebből a bizalomból fog származni, és hogyha bízol bennem, mondja az Úr, akkor nincs szükség további szabályozásokra és további korlátokra, mert ide gyökerezik bele minden, hogy szeretlek téged. Szeretlek téged, ember. Jót akarok neked. Nézz körül, az egész teremtett világ a tiéd. Rád bízom, élvezd, élj vele, hódítsd meg, fedezd fel, mert ez gyönyörű, mert szép, mert jó kedvemben alkottam, mert olyan törvényeket helyeztem el a teremtett világban, hogy az téged ne fenyegessen, hanem szolgáljon. Te teremtmény vagy, ember, de nagyon szeretlek téged. Szívem teljességéből bízz bennem, és akkor nem lesz szükség más törvényre és parancsolatra. Hát ehhez képest Hóseásnál már úgy nyilatkozik az Úr, hogy előírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem vonatkozik rájuk, nem tartozik rájuk. Pedig a törvények természetének a második alapigazsága úgy hangzik, hogy a törvények védik a törvényalkotó alapértékeit. A törvények védik a törvényalkotó alapértékeit. Hát erről olvastuk az előbb a Galata levélben, hogy ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni. Istenből nem lehet gúnyt űzni. Az Isten által adott törvényeket nem lehet kijátszani következmények nélkül. Nem lehet őket megkerülni, csak nagyon súlyos következmények árán. Mert a törvények természetéhez hozzátartozik, hogy láthatatlanok. Láttátok már a gravitáció törvényét? Nem láttátok. Tapasztaljuk mindannyian a gravitáció törvényének a következményeit? Hogyne? Az árapály jelenségnek a törvényét látjátok? Meg tudjuk fogni az árapálynak a törvényét? Nem tudjuk megfogni. De aki látott már apályt és dagályt, vagy esetleg olyan helyen járt, ahol a tengerbe apálykor be lehetett menni, az azt is nagyon hamar megtanulta, hogy dagálykor viszont ki kell jönni. Mert súlyos következményei vannak, ha nem tartjuk be az Isten által adatott törvényeket. A törvények természetéhez tehát hozzátartozik, hogy bár láthatatlanok, de a be nem tartásuk nagyon súlyos következményekkel jár. És nekünk, mint teremtett lényeknek meg kell tanulnunk azt, hogy a természeti törvényekhez hasonlóan Isten lelki, szellemi törvényeket is elhelyezett a világban, és ahogyan a természeti törvényeket nem lehet következmények nélkül áthágni, ugyanígy a lelki természetű törvényeket sem lehet következmények nélkül megszegni. Mert Isten törvényekkel védi azt, ami számára értékes. Ez nagyon fontos. Isten törvényekkel védi azt, ami számára fontos és értékes. Kérem szépen a borítóképünket, vetítsük ki a borítóképünket. Mi látható ezen a képen? Ezen a képen egy kerítés látható. Az előtérben egy kerítés van, mögötte azonban egy kastély. Na az ember gyakran így van Isten törvényeivel. Hogy az előtérre fókuszál, és látja a törvényeket, és úgy érzi, hogy itt van a tiltás előttem. És ezért kezdtem úgy, hogy Isten törvényei gyakran értelmetlennek, és betarthatatlannak tűnnek. Holott? Az igazság az az, hogy amikor az ember a törvényeket nézi, ha magára a törvényre fókuszál, akkor kerítés lát. De ha a törvény mögé néz, és keresi a törvény alkotónak az alapértékeit, akkor ott egy kastélyt fog felfedezni. A törvények mögött ott állnak Isten alapértékei, amik gyönyörűek, vonzóak és kívánatosak. Mert e mögött, a kerítés mögött egy gyönyörű várkastély áll. Itt a képen, de a valóságban is Isten királysága ehhez hasonló. Isten törvényei mögött, ha túlnézünk a törvényeken, akkor meg fogjuk látni Istennek, mint törvényalkotónak az értékeit, és azt a célt, hogy a törvényeket mindig annak az érdekében hozza, hogy védje azt, ami és aki számára értékes és fontos. Az emberiség mégis újra és újra áthágja ezeket a határokat, és áttöri a kerítéseket. Isten azonban elég keményen nyilatkozik Ézsaiás próféta könyvének 45. részében, a 11. 12. versben ezt mondja. Ezt mondja az Úr Izrael szentje és alkotója. Kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem munkájában? Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő. Ugye milyen ismerős képek és gondolatok ezek? Mert Isten szándékosan összeköti a világ teremtésének az eseményeivel az ő lelki-szellemi típusú törvényeit és hozzáállását. És azt mondja, hogy engem akartok kérdőre vonni, és nekem akartok parancsolni, amikor a ti dolgaitokról van szó. Hát ahogyan én alkottam meg a földet, és feszítettem ki az eget, és szilárdítottam meg, engem ne vonjatok kérdőre a lelki természetű törvényekkel kapcsolatban sem, mert nem engedek belőlük. Mert ahogyan a természeti világ törvényeit a ti javatokra alkottam meg szeretetből és jóságból, a lelki típusú törvényeket is ugyanígy. Jób könyvének 38. fejezetében ezt olvassuk. Ki zárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából, amikor felhőbe öltöztettem és sűrű homállyal takartam be, amikor határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá, és ezt mondtam, eddig jöhetsz, tovább nem. Itt majd megtörnek büszke hullámaid. Egy természeti, teremtett dolog. Mióta rendelkezik emberi tulajdonságokkal. A tenger mitől büszke? A tenger nem büszke. De Isten a lelki típusú törvényeket a természeti világ törvényeivel mutatja be a számunkra, hogy komolyan vegyük, hogy a kettő egyformán fontos. És hogyha a tengernek határt szab, és azt mondja, hogy eddig jöhetsz tovább, nem, akkor az embernek pontosan ugyanezért ad törvényeket, hogy eddig jöhetsz, tovább nem. És hogyha kérdőre akarsz vonni, meg te akarsz nekem parancsolgatni, akkor is azt fogom mondani, hogy eddig jöhetsz, tovább nem. De nem azért, mert Isten gonosz, és meg akarna bennünket fosztani valamitől, mint ahogy ott az Édenkertben a kígyó sugalta az első emberpárnak, hanem épp ellenkezőleg. Isten azért szab határokat, mert szeret bennünket. Mert tudja, hogy azok az alapértékek, amelyeket véd, azok számunkra az életet biztosítják. Isten azt mondja, hogy ne paráználkodj. Jézus azt mondja, hogy ha valaki kívánsággal tekint fele barátja feleségére, már paráznaságot követett el vele a szívében. Itt van egy nagyon határozott határ, egy kerítés, egy korlát. És az emberek komolyan veszik? Hát nem éppen. Az emberek azt mondják, hogy igen, tudom, hogy ez a törvény, de azért én felülírom a törvényt. És simán házasságtörésekbe mennek, és parázna kapcsolatokba mennek bele, sokszor még Isten népében is. Pedig egyértelmű az Isten által kijelölt határ. Igen! És mégis, amikor emberek áthágják ezt a határt, akkor csodálkoznak, hogy a törvény áthágása miatt jönnek a következmények. És egészen addig, amíg nem a saját életéről és családjáról van szó, addig könnyen mondják az emberek, hogy ó, hát, egy éjszakás kaland belefér. Úgy se tudja meg senki. Hát annyival jobb vele, mint a férjemmel vagy feleségemmel. Csak amikor megtörténik az eset, a törvényszegés, a következmények óhatatlanul elérik az embert. És a házasságtörés nyomán széttört emberi szívek, széttört emberi kapcsolatok, széttört házasságok, tönkrement családok, lelkileg sérült gyerekek maradnak. Azt mondja Isten igéje, hogy mindenki elégedjék meg a saját férjével és feleségével. Ehhez képest hányan vannak olyanok, még Isten népében is, akik adandó alkalommal ott ülnek a számítógépük képernyője előtt, keresnek egy biztonságos zugot, ahol a telefonjukkal kettesben lehetnek, és nem éppen a saját feleségükről vagy férjükről készült videókat és képeket nézegetik. Látszólag ez már nem olyan borzasztó, mint a nyílt házasságtörés. A valóságban azonban a pornográfiának a következménye eltorzult énkép, eltorzult házasságkép, és végül megtört házasság és emberi kapcsolatok. Mert nem lehet Istent megcsúfolni. Aki átlépi a határokat, azokra következményekkel fog ez járni. A rend helyébe belép a káosz. És a pornográfiának az eredménye eltorzult szexuális élet és hosszú távon megromlott házasság. Azt mondják az emberek, hogy hát a lopás egy elég értelmezhető, könnyen értelmezhető határ és törvény, de hát amíg másnak nem ártok vele, amíg nem tudja meg senki, addig végül is belefér. Pontosan erről az attitűdről mondtam az előbb, hogy Isten törvényei láthatatlanok. De a következményük látható, és itt a látható világban pusztít és romból. A meg nem bocsátás. Jézus azt mondja, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott nektek. Jézus úgy tanít bennünket imádkozni, hogy Atyánk, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mégis hányan vannak még Isten népében is, akik nem veszik komolyan ezt a törvényt. És meg nem bocsátást, haragot és elmélyült gyűlöletet hordoznak egymás és a testvéreik iránt éveken vagy évtizedeken keresztül. És egy embernek a meg nem bocsátása generációkon keresztül kihathat családokra és egész közösségekre. Vagy az aranyszabály be nem tartása. Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is hasonlóképpen tegyetek velük. Mert ez az Isten törvénye, ezt mondja Jézus. Ezt tanítja a törvény és a proféták. És mégis hányszor vagyunk úgy, hogy hát igen, ha belegondolok, hogy velem valaki ezt tenné, nagyon nem örülnék neki. De most az egyszer még belefér. De a törvény áthágása mindig következményekkel jár. Isten védi azt, ami számára fontos és értékes. Ami nem kötődik Istenhez, az hosszú távon elhal. Ami nem kötődik Istenhez, az hosszú távon elhal. Pál apostol ezt fogalmazza meg a rómaiakhoz írt levele első fejezetének 28. versében. Ezt mondja. És mivel az emberek nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gondolkodásuknak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ez a törvényszegésnek a következménye. Amikor az emberi szív tele lesz vágyakkal, és az Isten bevetett bizalom helyét átveszik a saját vágyak és kívánságok, az olyan, minthogyha ott lenne a lehetőség élni a kastélyban, a király mellett, a király minden jóságával és szeretetével és gondoskodásával együtt, az emberek mégis menekülnének ki a kastélyból, és rángatnák a kerítést, hogy engedj ki, engedj ki, engedj ki. És Isten azt mondja, hogy de hát ember, nem látod, hogy itt minden a tiéd, hogy itt, bent gondoskodom rólad. Nem látod, hogy itt minden az én szeretetemmel van tele. Ne menj ki a kerítésen kívülre, mert ott már nem tudok rád vigyázni. És az emberek mégis azt mondják, hogy engedj ki, engedj ki, engedj ki. És mi történik ekkor? Azt olvastuk, hogy Isten kiszolgáltatta őket a saját vágyaiknak és kívánságaiknak. Egy idő után Isten azt mondja, hogy jó ember, menj. Kinyitom a kaput, kinyitom a kerítést. De! Mit mond Isten igéje? Azt mondja Péter apostol, hogy vigyázzatok, tudjátok, legyetek éberek, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el. Mi van akkor a kerítésen kívül? A halál. A kerítésen kívül soha nem volt más. Az Isten által adott kereteken, törvényeken, határokon kívül soha nem volt más, mint a káosz. Ugyanaz, mint amiből Isten rendezett életteret hozott létre a törvényekkel. Választhatsz. Bent, Isten kastélyában, Isten végtelen királyságában, a kereteken belül, vagy kint, úgy, hogy Isten kiszolgáltat, és azt mondja, hogy ha ez a vágyad, menj, de kint az ördög martalékává válsz. Kint a saját vágyadnak az áldozatává válsz. És végül, harmadsorban, A törvények elválasztják a jogosultakat az illetéktelenektől. A törvények védik azokat, akik bejönnek a kerítésen belülre. A törvények védik azokat, akik bejönnek a kerítésen belülre, mert a törvények elválasztják a jogosultakat az illetéktelenektől. Ezért nem lesz egy olyan ember sem az utolsó ítéletkor, aki kérdőre vonhatná Istent, hogy miért vagy velem igazságtalan. Mert nem hal meg úgy ember ezen a földön, hogy Isten ne adott volna lehetőséget számára, hogy bejöjjön az ő királyságába, hogy komolyan vegye az ő törvényeit. A jogosultak, ezzel a jogi szakkifejezéssel élve, azok, akik újra bízni kezdenek Istenben. A jogosultak nem azok, akik minden törvényt mindig maradéktalanul meg tudnak tartani, hanem azok, akik bejönnek a kerítésen belülre, mert szeretik a királyt, mert meg akarják tartani a parancsolatokat. Tudják, hogy nem mindig megy, de az van a szívükben, hogy én a királyhoz tartozom. Pál apostol főként a római levélben egy szempontból rendezi és értelmezi a törvénynek a helyzetét. Ez pedig az, hogy a törvény nem ad üdvösséget. Ebből az egy szempontból értelmezi nagyon hangsúlyosan Pál apostol a törvénynek a fogalmát, ezért foglalkozik vele annyit, hogy a törvény nem ad üdvösséget. De minden más szempontból Pál nem marasztalja el, nem írja le a törvényt. Hát az Isten gondolkodásmódja, Istennek a keretei. De üdvösséget nem tudnak adni, mert a törvény nem képes a bűnből megszabadítani. De Jézus azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. De a törvény mindig az Isten által adatott kereteket jelentette és biztosította. Máté evangéliumában ezt olvassuk a hegyi beszédben, Máté 7:21. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Mi ez? Az Isten által adatott törvény. János evangélium a 14. fejezetében, a 21. és 24. versben ezt mondja Jézus. Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Ha szeretnéd bemutatni Jézusnak a szeretetedet, hogy szereted őt, akkor mutasd be neki, hogy ez nem csak szavakban áll, hanem abban, hogy elkötelezetten követed őt, és amit parancsol, azt megtartod. A római levél második fejezetének 13. versében ezt mondja Pál. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Mert a törvény elválasztja egymástól a jogosultakat és az illetékteleneket. A jogosultak azok, akik számára Isten felkínálja a tökéletes világot. Az illetéktelenek azok, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel. Legvégül. A jelenések könyvének legeslegvégén, a 22. fejezetben ezt olvassuk. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Bemennek a kapukon a városba. vagyis az Isten által újjáteremtett új világnak a fővárosába, kapukon át lehet bemenni. A kapukat a törvények védik. Aki szereti az Urat, és elfogadja a király áldozatát, azért a királyét, aki 30 éven keresztül feltűrte az ingúját, amíg itt járt a földön. 30 éven keresztül gyalulta a deszkákat, és az volt az életének a célja, hogy rendezett életteret hozzon létre az embereknek, mert az ács ezt csinálja, házat épít. Az az élete utolsó 3 évében azzal töltötte az idejét, hogy az emberek lelki életét helyreállítsa, hogy a fizikai törvényekhez hasonlóan rámutasson, hogy barátaim, a lelki törvényeket sem írhatjátok felül, és ezért visszavezette az emberiséget önmagához. Azok mennek be a kapukon, akik szeretik az Urat, és ennek jelét is adják, hogy komolyan veszik az ő törvényeit és igazságait. Akik pedig nem így tesznek, azok kint maradnak. De a mi gyülekezetünk feladata, a te meg az én feladatunk az, hogy behívjuk az embereket a kapukon belülre, és rámutassunk arra az összefüggésre, hogy ahogy a természeti világ törvényeit nem lehet áthágni következmények nélkül, úgy a lelki természetű törvényeket sem lehet figyelemmel kívül hagyni, mert abban a pillanatban a rend helyett káosz uralkodik el a világban. De a mi gyülekezetünk befogadó, és várja azokat, akik a törvényszegés következményében összetörték az életüket. A mi gyülekezetünk elfogadó, mert a sok törvényszegő, akik itt vagyunk mindannyian együtt járjuk a helyreállás útját. És a mi gyülekezetünk útmutató, mert a célunk világos, ez a menny. Az üzenetünk pedig határozott, és ez pedig az, hogy Isten igéjét maradéktalanul komolyan vesszük. Amen.